akik Isten hatalmas végidei áldására vár. Azt szeretnék, hogy Jézus Krisztus minél hamarabb eljöjjön, és valamennyien hisszük azt, hogy ez a Jézus Krisztus nagyon hamar el fog jönni. És az egész konferenciának valahol ez volt a témája. Ez volt a témája, hogy hisszük azt, hogy Jézus Krisztus hamar eljön, és várjuk azt. És a kérdés az volt, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a körülöttünk lévőket Jézus Krisztus közeli eljövetelére. Valamennyien szerettük volna meglátni Istennek az álmát. Istennek az álmát, mert Isten célja az, Isten azt szeretné, hogy minél több ember hozzá csatlakozzon. Ugyanúgy az egész Európából, az egész transeurópai divízióból, de ugyanígy Magyarországról, vagy Budapestről, vagy itt Kőbányáról is, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk. Tudjuk azt, hogy a Bibliának a szavai sziklaszilárdak. Tudjuk, hogy mit jövendőlt Isten. És az ő kegyelme által mi valamennyien, akik ennek az egyháznak a tagjai vagyunk, részesei vagyunk az ő ígéretének. Kapcsolat, inspirálás, vagy ösztönzés és változás. A világon mindannyian Isten céljára koncentrálunk. Arra, hogy az emberek szívét felkészítsük a Szentlélekre és a Krisztussal való kapcsolatra, valamint várjuk az ő közeli eljövetelét. Mindnyájunkat ennek kell, hogy lekössön. Valahol ennek kell, hogy a mi álmunk is legyen. Hogyan tudjuk ezt elérni? Volt egy érdekes színfoltja is ennek a bemutatkozásnak. Nem tudom, akik régebben ismertétek Ted Wilson testvért, vagy láttátok Ted Wilson testvért. Volt már itt misszió-konferencián is, hogy itt, ami a fölső sarokban van, így nézett ki éveken keresztül. És most, ahogyan az alsó sarokban van, úgy néz ki.
Jobban áll.
Jobban áll neki.
Mint Mózes, ki akarja vezetni?
Van benne valami, mert ha megfigyelitek a Ócsai Tamást is, a mi elnökünket, valahol ő is valahol megváltozott.
Meg.
Ő is úgy nézett ki, és most pedig így néz ki. Na és én sem tudtam, hogy ez miért, meg senki nem tudta. Itt árulta el Wilson testvér, hogy ez nem véletlen. Nem csak azért növesztett, mint tudom én, Tamás is ilyen nagy szakállat, mert a Wilson testvér, a generálkonferencia elnöke is megnövesztette a szakállát.
Nem szeretnek borotválkozni.
Még az sem, hogy nem szeretnek borotválkozni, hanem most minden évben van egy éves divízió ülés. És a mostani divízió ülést Bétől Krikben tartják, és tehát itt alakult meg igazából az adventista egyház. Tehát ez a Bethel Creek, ez Kalifornia, Michiganben van, és Amerikában. Itt alakult meg a mi egyházunk, és most egy szimbolikus jelleggel is itt fogják tartani ezt a divízióülést, aminek az a címe, a mottója, hogy a múlt, aminek jövője van. Hátra tekintünk, hogy tovább haladhassunk. Tehát valahol szeretnék azt átérezni, átélni, hogy honnan is indult el az adventista egyház. Nagyon-nagyon sok vád ér bennünket, hogy eltértünk az alapoktól, hogy eltértünk attól, ahonnan elindultunk, de éppen ennek a divízióülésnek lesz az a célja, hogy egy kicsit visszatekintsenek. Na és ezt nagyon gyakorlati módon is szeretnék megtenni, hogy beöltöznek azokba a ruhákba, amit akkor hordtak. És ahhoz illik ez az akkori szakáll is, amilyen volt James White-nak, meg Miller Vilmosnak, na és ezért van ez az átalakulás. Aztán lehet, hogy úgy megtetszik nekik, hogy ez maradni is fog. Azt már nem tudom. Na, tehát ez ennek az oka. Szóval mai délelőttön én arról szeretnék beszélni, mert a szombatiskolánkban is Pál apostolról beszélünk. Valahol egész negyed évben megnéztük Pál apostolnak az életét. És arról szeretnék beszélni, hogy vajon Pál mit írt a biblikus egyházról? Vajon milyen munkát végzett Pál, és vajon hogyan élte ő az ő életét? Milton testvér is két igét olvasott fel, két biblia szöveget olvasott fel. Az egyik arról szólt, hogy mi saját magunk hogyan készüljünk fel a misszióra, a misszió munkára, arra a munkára, amit Isten adott nekünk. A másik ige pedig arról szól, hogy vajon mi hozta olyan izgalomba Pált, hogy elment és hirdette Jézus Krisztusnak az üzenetét. Pál nagyon-nagyon sok mindenről írt az ő leveleiben, vagy az apostolok cselekedetében. Nagyon sok mindenről írt, családi kapcsolatokról, férfi szerepekről, női szerepekről, gyermekek szerepéről, családok szerepéről, gyülekezeti rendről, gyülekezeti szabályzatokról is. Tehát nagyon sok mindent összefoglalt, nagyon sok mindenről írt, és nagyon nagyszerű képviselője volt azoknak az embereknek, akik alázatosak, egyszerűek voltak, és mégis erősek tudtak lenni. És ez nem egy könnyű dolog. Nem egy könnyű dolog, hogy egyszerűnek, alázatosnak lenni, és mégis erősnek lenni. Egy nagyon hatalmas elme volt. Tudjuk azt, hogy egy nagyszerű teológus is volt Pál, igaz? Farizeus iskolákba tanult. Ő aztán tényleg kívülről tudta az Ószövetséget, az ószövetségi törvényeket. És nem tudom, hogy mi, akik olvassuk a Bibliát, azt hiszem, hogy nem lepődünk meg azon, hogy milyen kapcsolata volt Pálnak Jézus Krisztussal. Tehát tudjuk azt, vagy láthatjuk azt, hogy nem csak az elhíváson keresztül, azt tudjuk, hogy Isten mennyire személyesen szólt hozzá, mikor elhívta Pált. De azután is. Pál tényleg egy igazi személyes kapcsolatban volt Jézussal. Azt láthatjuk, azt olvashatjuk az apostolok cselekedetek könyvben is. Azt láthatjuk, hogy Isten utána később is szólt hozzá, és megmondta neki a Szent Lelkén keresztül, hogy most mit tegyen. Ő egy ilyen kapcsolatban volt vele. Ő tényleg igazából beszélgetett Jézus Krisztussal. És nem csoda az, hogy ez a Pál égett a vágytól, hogy menjen el, végezze azt a munkát, amit az Úr rábízott. Ez volt az, ami hajtotta egyik városból a másik városba. És tette, végezte ezt a munkát. És ez a Pál csodálatosan fejlődött. Szolgálatteli élményekben volt része. De volt az ő életének is, voltak olyan szakaszai, meg voltak olyan problémái, amelyek végig kísérték az ő szolgálatát. Van egy ige, ami nagyon sokunk számára ismerős, de nem gondolkozunk eleget rajta. Korintusi második levél, 12. fejezet, 7. versében a következőket írja Pál, azt mondja, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, egy több is adatott a testemben. Ma szombatiskolán arról beszéltünk, hogy Pál a börtönben, a börtönökben mennyit szenvedett. A különböző kihallgatások alatt mennyit szenvedett. Nem csak ezek miatt szenvedett ő, hanem azért is szenvedett, mert több is, úgy írja, hogy több is adatott a testében. Vajon a mi testünkben milyen tövisek vannak ezen a délelőttön? Milyen tövist kaptatok, hogy féken tartson benneteket, hogy ne bizakodjatok el, és ne felejtsétek el azt, hogy ki az, aki vezet bennünket? Ki az, aki vezeti a mi álmunkat? Milyen tövis van mi bennünk, fizikai problémák, lelki problémák, gazdasági nehézségek, mind-mind előfordul. És azt hiszem, hogyha most erről is elkezdenénk beszélgetni, akkor valamennyien el tudnánk ezt mondani. Mindannyiunknak ott van a tövis a mi testünkben. De és Jézus is ezt mondja Pálnak, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erődlenség által végeztetik el. Így folytatódik az az ige. Elég néked az én kegyelmem. Tövis adatott Pálnak a testébe. És Isten ezzel bátorította őt. Tudjuk azt, és tényleg mi is megtapasztaljuk a mi saját bőrünkön azt, hogy milyen nehéz Jézus Krisztusról beszélni. Itt Kőbányán is. Milyen nagy nehézségei vannak ennek. És mind erre Isten azt válaszolja, hogy elég néked az én kegyelmem. És ez megadja minden kérdésre, minden nehézségre, minden tövisre a választ. Hogyha mi felismerjük azt, hogy mi teljes mértékben Istentől függünk, hogyha elég nékünk Istennek a kegyelme, hogyha felismerjük ezt, hogy mi a Szentlélek erejétől függünk, akkor találjuk meg azt a valódi erőt, amit Isten az ő végidei népének szán, amit nekünk szán, amellyel az ő drága szavát hirdethetjük. Ezzel az erővel tudunk elmenni, elindulni. Ez a tövis gátolta Pált? Persze, hogy gátolta. Nagyon sok mindenben gátolta. Állítólag egyes Biblia magyarázók szerint ez egy szembetegség volt. Tehát tanultuk a szombatiskolában is, hogy lehet, hogy éppen ez annyira gátolta őt, hogy nem, talán meg se ismerte még azt, akikkel beszélt. Még azokat sem. Természetesen, hogy gátolta. És mégis ezen keresztül, ezen a nehézségen keresztül, ahogyan most tanultuk a börtönökön, a kihallgatásokon keresztül is, tudta Istennek a munkáját végezni. Nagyon sok minden történt vele. Tudjuk azt, igaz? Nem csak ez a tövis volt. Hajótörés szenvedett, megverték, megkövezték, megpróbálták megölni. Mindent tettek ellene, ami csak elképzelhető volt. De mindez visszavezette Pált ahhoz a csodálatos gondolathoz, hogy amikor teljesen rábízza magát az Úrra, akkor, amikor a gyengeségeiben felismeri azt, hogy ki az életének az igazi ura, akkor erőt talál. Elég neked az én kegyelmem. Nem vagyunk egyedül. És ezt olyan jó volt megtapasztalni. Ott Belgrádban is. Nem vagyunk egyedül, ahol 1200 ember együtt van. De ugyanúgy itt is, amikor szoktak lenni ősszel ezek a Golgota utcai találkozók, hogy elmegyünk oda, és látjuk azt, hogy nem csak 12-en, 13-an vagyunk, hanem ott is szoktunk lenni, nem is, ott is 8-900-an. Egyszerűen ott vagyunk együtt. Nem vagyunk egyedül. De még ezen túl is Isten is velünk van. Ő is véd bennünket. És azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem. Pál apostol lett a legnagyobb misszionáros, akit valaha is ismertünk. A Szentírásban le van írva a misszió útja, a három missziós útja, amely lehetőséget adtak neki arra, hogy elérje az embereket. Van egy bibliai ige, ami Róma beliekhez írt levél 10. fejezetében található. És amiben benne van ez a hatalmas missziós szemlélet, amely összekapcsol, amely ösztönöz, amely megváltoztat, ami alapján el tudjuk érni az embereket a környezetünkben is. 10. fejezetben találjuk ezt itt a 12. versben. A 10. fejezetet, ha kinyitjátok, akkor azt látjuk, hogy egy Pál azzal kezdi, hogy leírja azt, hogy mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag, mindezekhez, akik őt segítségül hívják. És a 12. versben tovább megy, és mit ír? Azt mondja, hogy mert minden,
aki segít... 12-t olvastad föl előbb.
Jó, köszönöm, igen, akkor a 13-ban azt mondja, mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Milyen csodálatos ígéret ez. Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. De ez nem egy üres lehetőség, mert így folytatja Pál tovább. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Rengeteg ember él körülöttünk. Úgyhogy jövünk ide szombaton a gyülekezetbe is, és nézzük itt az utcán jövőmenő embereket. Akkor én legalábbis nagyon sokszor elgondolkodom, hogy mennyien nem hallottak még Jézus Krisztus közeli második eljöveteléről. Mi módon, hogy azt írja itt, akik mi módon hívják azért segítségül, akikben nem hisznek, mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak. Hogyha nem hallanak az emberek Jézus Krisztusról, akkor mi módon hihetnek? Ezt igazából akkor értettem meg, itt Kőbányán értettem meg ezt az igét, amikor még itt a GVM-ben, ez a tüzeléstechnikai lányvállalat, a GANSZ tüzeléstechnikai lányvállalatánál dolgoztam, és elkezdtem itt dolgozni, mint anyagbeszerző, és nagyon hamar kiderült az, hogy adventista vagyok, hogy hívő vagyok, és ugye a kollégáim, egy olyan négyen ültünk egy irodába, és onnan mentünk ki minden reggel különböző anyagokért, ami kellett ott a gyárban, és minden reggel úgy beszélgettünk, és volt egy munkatársam, a Bandi, aki mondta egyszer ezt, hogy figyelj, de egész nyugodtan beszélj nekünk erről, mert mi eddig még nem hallottuk ezt. Mi hallottuk azt, hogy van Biblia, meg van Jézus, de még így nem hallottunk róla, és ő szinte szó szerint ezt mondta, mint ami itt a Pál Róma 10-ben van, hogy mi módon, hogyha nem hallunk róla, akkor nem is tudjuk ezt követni. És valóban, hogyha az emberek nem tudnak róla, ha a szomszédunk nem tud róla, akkor hogy kövessék? Mi módon tudnák ezt megtenni? Több százezer ember van, aki soha nem hallotta ezt a sürgető hírt, hogy Jézus hamar visszajön. Ő mindannyiunk, Jézus Krisztus mindannyiunk számára megadta a lehetőséget, hogy mi örökké élhessünk. Azért vagyunk itt, mert megkaptuk Jézustól ezt a lehetőséget. És ránk vár, hogy ezt az üzenetet a Szentlélek ereje által hirdessük. Szeretném azt, hogyha tudnánk úgy imádkozni Isten szent lelkéért, ahogyan ezt még soha nem tettük meg. A Szentlélek szeretné kitölteni ránk az utolsó idei erejét. És nekünk egy végidei várakozó egyházra a Szentlélek ereje fog hullani. Róma 10. 15-ben ezt olvassuk, hogy mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak, így folytatódik az előbbi ige. Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? És itt nem csak a lelkészekről van szó. Itt arról van szó, hogy a lelkészek laikusokkal, gyülekezeti tagokkal együtt menjenek, és végezzék ezt a munkát. Minden nap bizonyságot kell tenni Jézus Krisztustól a hétköznapi életünkben. Mindenki tesz valamit Jézusért. És Pál így folytatja ezt az előbbi gondolatot, hogy mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek. Isten valamennyünket elküld ebbe a munkába. Majd így folytatja. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek, amiképpen megvan írva, mely szépek a békesség hirdetőinek lábai, akik jókat hirdetnek. Nem tudom valahol, ezt az igét én még soha nem figyeltem meg. Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Ézsaiás 52-re utal itt vissza Pál, illetve az énekek énekére. Szép lábak. Szép lábak járják be itt Kőbányát is, egész Budapestet. Szép lábak, amelyek kapcsolódni fognak, ösztönözni fognak, változtatni fognak. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem nem mutatom meg, de nem szépek a lábaim. Van rajta egy elég csúnya viszér is az egyik lábamon, szerencsére fájni nem fáj, de most a nyáron elég sokat túráztam. Ilyen egy-két napos túrákra kétszer is elmentünk itt Ausztriába, és azért ezek a lábak végigvittek, ahova el akartam menni, azért ezek a nem szép lábak elvittek oda. És valahol hasznosak voltak. Jézus azt szeretné, hogy mi hálásak legyünk a mi lábainkért, még akkor is, hogyha nem tartjuk őket szépnek. És képzeljétek el, hogy Jézus Krisztus eljön érettünk. Képzeljétek azt el, hogy mi felmegyünk a mennybe. Ott vagyunk a mennybe, ott vagyunk Jézus Krisztussal. Mit ígért Jézus? Azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És Jézus elment, helyet készített nekünk. Amikor mi elmegyünk ővele, akkor valahol meg fogjuk találni a mi helyünket. Elmegyünk a mi helyünkre, megnézzük azt, hogy hol fogjuk eltölteni az örökké valóságot, nem viszünk magunkkal semmit. Mert egyedül kegyelemből kerülünk oda. Innen mi nem vihetünk semmit magunkkal, egyetlen egy dolgot viszünk magunkkal, a mi jellemünket. Mást semmit. Nem viszünk magunkkal a kedvenc hotelunkat, nem viszünk magunkkal a kényelmes ágyunkat, a jellemünket visszük csak magunkkal. Ott vagyunk fent Jézus Krisztussal, és akkor mi, ahogyan ott vagyunk a előre elkészített helyünkön, eszünkbe jut valami. Én szeretnék találkozni Jézussal az üvegtengernél. És én elindulok. Kimegyek erről a helyről, szinte megyek, szaladok, hogy minél előbb találkozzam Jézus Krisztussal. És akkor valaki utánatok szól. Szépek a lábaid. Mit mondtál te? Szépek a lábaid. És azt mondjuk neki, hogy tudom, hogy most ezt miért mondtad, de gyere, menjünk együtt az üvegtengerhez, Jézushoz. És közben elmondhatod nekem, hogy miért szépek az én lábaim. És akkor ez az illető elmondja azt, hogy nem emlékszel? amikor éhes voltam, amikor a lányom otthon beteg volt, te eljöttél, és hoztál nekünk enni. És ez az illető tovább mondja azt, és elmondja azt, hogy nem emlékszel, amikor az én unokaöcsém ott volt a börtönben, és te a gyülekezet többi tagjával eljöttél, és bátorítottad őt. És ő most itt van közöttünk. Nagyon szépek a lábaid. Nem emlékszel arra, amikor átjöttél ezekkel a lábakkal hozzánk, és hoztál azokat a könyveket, amit ott hagytál, hogy olvassak. És én elolvastam ezeket a könyveket, és megváltoztatta az életemet. Nagyon szépek a lábaid. Hogyha nagyon-nagyon el vagytok csüggedve, nézzetek rá a lábaitokra. Ezek azok a lábak, amelyek lehet, hogy biszeresek, lehet, hogy gyengék már, remegnek néha. De ezek a lábak visznek el bennünket, ezekhez az emberekhez. Isten kegyelme által szépek a lábaim, mert ő elküldött engem. Ő volt az, aki ezt a megbízást adta. Az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézni, hogy oda kell menni a másik emberhez. Tenni kell valamit a másik emberért, hogy Istennek az álma valóra váljék az ő életében. A Jézus élete című könyvben, Jézus élete című könyvnek a 81. oldalán a következőket olvashatjuk. Úgy írja Vágy testvérnő a Jézus élete című könyv 81. oldalán. Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze az elveszett emberiség üdvözítésére. Ez az egyetlen egy dolog, ami változást hozhat a Szentlélek által. Így folytatja. Küldetése, hogy az evangéliumot az egész világnak eljuttassa. Ez egyúttal minden egyes keresztény kötelessége. Kiki igyekezzék alkalma és képessége szerint teljesíteni az üdvözítő parancsát. Krisztusnak előttünk megnyilatkozott szeretete mindannyiunkat adósakká tesz azokkal szemben, akik őt még nem ismerik. Krisztusnak a szeretete adósakká tesz bennünket. Így írja Vágy testvér. Adósai vagyunk azoknak, akik őt még nem ismerik. A Jézushoz vezető út című könyvben ezt találjuk. Még egy idézetet szeretnék olvasni nektek. És ez az idézet a Bizonyságtételek című könyv 9. fejezetéből van. Így írja a Bizonyságtételek könyv 9. fejezete. Tábornokunk, aki még nem vesztett csatát. Ki ez a tábornokunk? Jézus Krisztus. Aki még nem vesztett csatát. Önkéntes hűszolgálatot vár azoktól, akik zászlaja alá sorakoznak. Elvárja, hogy a végső küzdelemben, amely most jó és gonosz hatalmak között folyik, mind a prédikátorok, mind a laikusok részt vegyenek. Minden harcosának, minden pillanatban készen kell lenni, hogy hűséges szolgálatot végezzen, felelősségének teljes tudatában. A gyülekezet lelki vezetői gondoljanak ki különböző módokat, amelyeket alkalmat nyújtanak a gyülekezet minden tagjának, hogy Isten művének valamilyen ágában munkálkodjanak. Isten mindenkinek megadta a feladatát. Megadta a feladatát. A lelkészeknek megadta a feladatát tagoknak. És így folytatódik ez az idézet. Isten munkája a Földön, addig nem lehet, Isten munkáját a Földön addig nem lehet bevégezni, amíg gyülekezeteink tagsága nem gyülekezik újból munkára, és nem egyesíti erőit a prédikátorokkal, a gyülekezeti tisztségviselőkkel. Ez az egyetlen egy lehetőségünk. És Istennek ez a nagy álma, hogy így fejeződjön be az ő munkája. Pál apostol szavaival fejezzem be ezt az igehirdetést. A Korintushoz írt levél, második levél, 5. fejezetét olvassuk el. 5. fejezetének a 21. versében így találjuk. Isten azt, tehát Jézust, aki nem ismert bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Micsoda üzenet, amit hirdetni kell itt Kőbányán is. Isten azt, tehát Jézust, aki nem ismert bűnt, ez az, amit el kell mondani az embereknek. Bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus hamarosan eljön, és neki az a vágya, hogy mi részesei legyünk az ő álmának, hogy minél több embert ő hozzá vezessünk. Amen.
Amen. Amen.